És akkor felkérném a szekció negyedik előadóját, Szili Károly Attilát, hogy tartsa meg előadását. Röviden bemutatom őt. 1996 és 2007 között a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány könyvelője, majd főkönyvelője. 2007 óta pedig a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány gazdasági vezetője, illetve 2012 óta a Szentkúti Projekt igazgatói feladataival is megbízták.
Egyrészt akkor szeretném én is köszönteni Önöket az elején, és sokat gondolkoztam, hogy miről is beszéljek, meg hogy reflektáljak egy kicsit ezekre az elhangzott felvezetésekre, és én is szeretném pont azt kicsit megerősíteni, hogy ezek a folyamatok, gondolkodások, ezek a Ferences Rendtartománynál ugyanúgy jelen vannak, gondolkozunk rajta, és pont most az is egy érdekes helyzet, hogy egy hónapja lett új tartományfőnöke a rendtartománynak, vele is sokszor ülünk le, és gondolkozunk azon, hogy hogyan vigyük tovább a folyamatokat. Ő már korábban is ott volt a tartományfőnökségen, tehát azért nem arról van szó, hogy most egy teljesen új forradalmi irányokat kell megtalálni, de mégsem egy olyan állandóságról lehet azért beszélni, mint ami Pannonhalmán van, hogy a főapát azért nem is tudom most már hány éve, ő azért stabilan meghatározza az egész irányultságot. Azért itt most egy új tartományfőnök, új szemlélet, Dobszai Benedek testvér, és 40 éves lesz közeljövőben, de eddig is, tehát ő biológia tanár, illetve tehát ő foglalkozott eddig a rendtartománynak a hasonló szinte, mint ahogy Cyril atya a gazdasági ügyeivel, illetve titkára volt, tehát eddig is benne volt a rendtartomány vezetésében, de azért az teljesen más, hogy mostantól kezdve akkor azt ő irányítja. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon érdekes folyamat, amiben most vagyunk, mert tovább is kell vinni, de azért új irányokat is meg kell határozni. És ahogy már elhangzott, a rendtartomány ilyen szempontból, akkor egy kicsit azért én is gondolkoztam, hogy építsem fel, nem, most próbálok azért maradni annál is, de majd visszatérek az eredeti folyamatra. Tehát akkor folytatva a Peregrin atyának az előadását először, hogy a Szentkúti projekt hogy is indult el, hogy a rendtartomány létrehozta a már itt Pannonhalmán fölvetődő Fonszacer, tehát mint Szentkút nevű belső egyházi jogi személyt, és ezzel a jogi személlyel pályázott egy kiemelt turisztikai pályázatra, és megbíztak engem ennek a vezetésével. Természetesen itt nagyon fontos, hogy a kegyhelyi igazgatóval, illetve létrehozott a rendtartomány egy tanácsot, ennek a tanáccsal együtt kell gondolkoznunk azon, hogy hogy visszük a projektet, illetve a pályázat beadásán is már együtt dolgoztunk, de az nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy itt még nem egy kész állapotról beszélünk, mivel még nem is a közepén vagyunk szerintem a pályázat megvalósításánál, hanem hát közelítünk a közepéhez, még közbeszerzési eljárásoknak a tömkelege van hátra, eszközbeszerzések. Már látszik, hogy elkészült a templom, illetve a kinti szakrális tér, de a vendégfogadó épületek, illetve az egész fogadó központ, az még csak hát szerkezetében áll, még nagyon sok minden van vele hátra is. Jelen pillanatban pont az ilyen operatív feladatok óriási erőket vesznek igénybe, hogy bonyolítsuk le, hogy a következő számla beadható legyen, illetve tényleg, hát látjuk azokat is, hogy amiket megterveztünk, ezt Peregrin atya is említette, nem biztos, hogy minden tökéletesen volt tervezés, most látjuk, hogy jó lenne rajta változtatni egy kicsikét, de a pályázat adta keretek nagyon szűkök, és nagyon azt kell megvalósítani, ami a tervben van, és ezért ezekből nagyon nehéz ezekből a feszültségekből néha kitörni. Tehát a mindennapoknak most ez egy nagyon fontos feladata, amellett, hogy említettem, hogy tartományfőnök váltás is volt, és ez együtt jár azzal is, hogy új intézményeket is vett át a rendtartomány, szociális, illetve oktatási területen, most a szakképzésbe is kicsit belevág a rendtartomány, eddig inkább gimnáziumai voltak a rendtartománynak, meg egy speciális iskolája, de most egy szakiskolával is meg fog próbálkozni, tehát amit hallottam Cyril atyától, az is nagyon érdekes volt, hogy ezek a szerkezeti kérdések, illetve hogy akkor a civil munkatársakkal való kommunikáció hogy működjön, oda-vissza csatolások hogy működjenek, erről sokat szoktunk mostanában Bence atyával is beszélni, a tartalmi főnök atyával, és hát ott is körvonalazódik, hogy ez nekünk is meg kell találni, hogy hogy tudjuk ezt jól működtetni. Ezért akkor egy pár szóval mondanék a rendtartományról is egy kicsi áttekintést, hogy 110 szerzetes van jelenleg, hát ez plusz-minusz 1-2 a belépők, illetve távozók, de ez a 110 ez viszonylag egy olyan, 7 éve vagyok a rendtartománynál, azóta körülbelül ezen a szinten van, ez elég stabilnak mondható. 14 rendház van Budapesten, Esztergomban, Gyöngyösön, Mátraveré, Szentkút, Nagyszőlősön, tehát Kárpátalján is, tehát még a határon is túlnyúlik. Most pont az előző tartományfőnök atya ott lesz házfőnök, Sümeggyen, Szegeden, Szentendrén, Széchenyben, Szombathelyen, Zalaegerszegen. Tehát látszik az, hogy egy kicsit az egy nehéz feladat, hogy egészen a déli határoktól, a északkeleti, nyugattól le délig mindenhol jelen van a rendtartomány. Természetesen a fő tevékenység a plébániák, rendházaknak a működtetése, de a tartományfőnökségen központban vannak kezelve az ügyeik, tehát mondjuk a könyvelés, a munkaügyek intézése, minden ott folyik Budapesten a budai rendházban. És onnan működik az intézmények fenntartása is, mert hát, ahogy említettem, hogy a rendházak mellett az oktatás, nevelés, tehát itt az iskolák, óvodák, kollégiumoknak a fenntartása is feladat, mert itt is ezek között is különböző iskolák, általános iskola, gimnázium, ahogy említettem, most lesz szakiskola is, de óvodák vannak, van speciális iskolánk, Gyöngyösön van egy autista segítőközpont, itt 50 autista, ennek a autistának az oktatása folyik mondjuk általános iskolai szinten, és szociális tevékenységek is elég komoly feladatok, és főleg annak a, ahogy elhangzott, hogy ennek a finanszírozásának a megtalálása, ez egy nagy feladat, mert ott látjuk, hogy a rászorulókon való segítés nagyon fontos, de ami állami normatívát kapunk, akkor az a feladat ellátásának a töredékére elég, ezért itt jön be a ma már elhangzott fundraising tevékenység, adománygyűjtés, ami itt az elmúlt 4-5 évben eléggé több munkatársat bevonva próbáljuk fejleszteni, hogy tényleg tudjunk segíteni a rászorultakon. Érezzük, hogy vannak határok, tehát azért ebben is keresjük a kitörési lehetőségeket, mert látjuk azt, hogy 2 éve elértünk egy szintet, és azon nehéz túllépni, pedig hát még szükség lenne arra, hogy ne az legyen a szempont egy szociálisan rászorultnak a felvételénél, hogy hát tud-e fizetni az ellátásáért, hanem hogy tényleg mennyire rászorult, de meg kell találnunk azt az egyensúlyt, hogy tényleg legyenek olyan ellátottaink, akiktől be tudjuk szedni azt a térítési díjat, amiből utána az igazán rászorultaknak tudunk segíteni. Tehát ezeknek az egyensúly állapotoknak megtalálása, ez is folyamatosan mindennapi feladat. A kulturális örökségvédelem, hát az is egy komoly feladat, ami hát kvázi úgy éljük meg, mint hogyha az államtól átvett feladat, de hát ehhez semmilyen finanszírozást nem kap a rendtartomány. A kolostorokban élnek, több száz éves épületekben élnek, ezeknek, hogy ezek méltóképpen karba legyenek tartva, felújításra kerüljenek, ez komoly, komoly nehézségeket támaszt a rendtartománynak. Itt vannak a lehetőségeink, ami ma már többször elhangzott, a mai kornak a lehetőségei a pályázatok. És ezért pályáztunk Szegeden, ott egy turisztikai központot építettünk ki, de természetesen ott is az volt az elsődleges szempont, hogy ez az épület együttes is méltóképpen nézzen ki, és a rendtársak is méltó körülmények között tudjanak működni és a híveket szolgálni. De ugyanilyen pályázat valósult meg Gyöngyösön is, és most folyamatban van a már elhangzott Szentkúton. És hát akkor amiatt is, mivel hogy ezek a pályázatok azért nem úgy vannak kiírva, hogy akkor a szerzetes rendnek a működéséhez akkor lehet pályázni és föl lehet újítani az épületet. Ilyen nincsen sajnos, pedig erre is szükség lenne. Ha hozzá kell kapcsolni egy valamilyen tevékenységet, és általában ezek turisztikai pályázatok voltak, tehát kicsit akarva, akaratlanul is, de hát felismerve, hogy ez a lehetőség, a turisztikai tevékenységekbe is bele kellett vágni. Természetesen vannak meglévő olyan rendházaink, mondjuk Széchenyben is, ami eleve történelmi emlékhely, mivel hát ezek Az ingatlan, épp ingatlanok, hát igen, úgy is tekintünk rá nekem, mint gazdasági vezetőnek, hogy az ingatlan gazdálkodás az egy fontos feladat, de hát ezek az épületek turisztikai tevékenységre hasznosíthatók, próbáljuk abból úgymond a működtetését biztosítani valahogy. Kicsit visszatérnék a Szentkúti projektre, ahol hát a természetesen a pályázatból kifolyólag is, de hát amúgy is mindenképpen meg kell fogadni. Hát egy kicsit kicsi betűk, nem is mennék bele ennyire a részletekbe, mert minden sor elég kibontható lenne. De természetesen a feladat az volt, hogy új szolgáltatási elemeket kell behozni Szentkútra, mint ahogy elhangzott itt is, hogy Szentkúton is korábban az volt, hogy a búcsúra odajöttek a hívek, ott voltak egy napot, és beszálltak a buszba, és hazamentek. Tehát ott is egy fontos feladat az, hogy ne egy napot töltsenek ott, hanem több napot, elhangzott már ez is, hogy akkor külön csomagokat állítunk össze a különböző rétegeknek, kinek mire van szüksége. És hát ami a legfontosabb, hogy most létrejönnek olyan szálláshelyek, ahol tényleg a különböző igényeknek megfelelően, akár iskolai, akár családos, akár egyedi, akár bármilyen, nem csak a nagyságból kifolyólag, hanem akár az árérzékenység szempontjából is különböző kategóriák lesznek. Bízunk benne, hogy mindenki meg fogja találni a magának megfelelő helyet, és ezáltal ott tud majd több napot is tölteni, részt tud venni lelki gyakorlaton. Vagy hát, ami nagyon fontos, természetesen együtt kellett működnünk a helyi Nógrád megyével is, mivel hogy elhangzott, hogy Nógrád megyének ez a leglátogatottabb pontja. Tehát ők is úgy is tekintenek ránk, hogyha mi odahozzuk az embereket, és ott szállást adunk nekik, akkor onnan a helyi látványosságokhoz is, például a Hollókőred vagy Salgótarján, Széchenybe is többen fognak el zarándokolni vagy látogatni. Természetesen fontos, hogy ott is akár ilyen rendezvényeknek is helyt tudjunk adni, tehát most nem is tudunk annyira belemenni a részletekbe, de bízom benne, hogy jövőre vagy jövő után akkor már ott tudunk majd hasonló konferenciáknak, akár a Pax Romának konferenciának is helyszínt biztosítani, és akkor ott már majd tudunk arra is kitekinteni, hogy hogy működik, mivel hát most van az a folyamat, hogy oda is munkatársakat kell fölvennünk. Kicsit megyek tovább. Pár szót a számokról is beszélnék, bár erről tényleg csak röviden, ezt már Peregrin atya is említette, hogy közel 3 milliárdos projektről van szó, ami így nagyon nagy összegnek tűnik, de közben látjuk, hogy még sajnos, hogy igazán szép legyen, igazán jó legyen, sokszor futunk bele abba, hogy egy orgonát még jó lett volna lecserélni, nem fér bele, na de arra már nincsen forrás a pályázatba. Ilyenkor belefutunk abba, hogy bármennyire is nagy ez az összeg, a végén hát komoly tételekkel kell kiegészítenünk ahhoz, hogy igazán működőképessé váljon a helyszín. Ezeket is a pályázatból emeltem ki, ami fontos, mert hát itt a pályázatnál az a velejáró, hogy vállalásokat kell tennünk, amiket utána folyamatosan monitoringozni fognak, és hogyha azokat nem tudjuk teljesíteni, akkor visszafizetési kötelezettségeink lehetnek. Tehát ezek megint olyan pontok, amire majd a működtetés során nagyon kell figyelnünk. Természetesen, amit itt ír, fontos, amit kiemelnék, hogy teremtett munkahelyeket. Itt most 11 fő, de ez mondjuk 11 főállás, de itt ezeket természetesen részmunkaidővel, meg különböző munkakörökkel fogjuk megoldani. Az ő kiválasztásuk is most fog elindulni, tehát ez egy nagyon izgalmas folyamat lesz, hogy mire jövőre elindul teljes gőzzel a kegyhelynek, főleg ez a szállásadó tevékenysége, az étterem működése, a kegytárgyboltoknak a működése. Addigra az összes munkaerőnek rendelkezésre kell állni, jó, ki kell őket választani, és meg kell találni, hogy úgy tudjanak velünk együttműködni, ahogy Cél atya is említette, hogy ők is magukénak érezzék, és azt a célt tudják támogatni, ami most itt az atyák és az én fejemben megvan, de ugyanez a szempont, hogy fontos legyen ők is ezt magukénak érezzék. Természetesen a látogatottság is egy fontos, de hát azért az, legyünk őszinték, az egy nehéz, hogy ilyen beslések alapján van megállapítva, mit kell elérni. Természetesen ott is kell biztosítanunk majd egy növekedést. Bízunk benne, hogy azáltal, hogy egy ilyen fejlődésen megy át a hely, ez nem lesz probléma. És hát természetesen az árbevétel is egy izgalmas szempont. Hát ott egy sokkal nagyobb növekedés van tervbevéve, de és ezek mind, most hangsúlyozom, hogy ezek természetesen beslések, bízunk benne, hogy ezek megfelelően, na, valahogy itt ez... Jó. Nem, akkor azt most nem is tettem már bele. Nem...
Akkor ilyen teljes kivetítés legyen.
Jó. Jó. Igen, akkor talán még annyit említenék, hogy ami fontos, hogy a gazdálkodás szempontjából itt a fő cél, a pályázatnál is nem is elvárt, hogy ez profitot termeljen, hanem egy önfenntartó projektnek kell lennie. Tehát nekünk is az a célunk, hogy elsősorban ez itt önmagát fenntartsa. Persze természetesen nem okozna problémát, hogyha az előbb említett szociális intézményeink, vagy illetve a műemlékeinknek a finanszírozására is teremtődne itt forrás, de nem ez az elvárt cél, és egyelőre nekünk sem ez az elvárt célunk. Fontos, hogy az első 5 évben, ami a pályázati szempontból is úgymond a fenntartási időszak, abban a legfontosabb, hogy ezt tudjuk működtetni, és a hosszú távon utána ez működőképes legyen.
Nézést kérek, én fertőzött vagyok, mert más vonalon dolgozom hospice-nál, tehát tudom, hogy milyen nehéz fejleszteni és pénzt előszedni, de végignézve az egyházi ingatlanokat, most nem mondok más, belváros 5 templom képtelenek fenntartani, de nem is használjuk ki. Ott a papnevelő intézet, nem tudom hány szobája van üres, de hogy azt is lehetne egyházi célokra használni, ha jön valaki ilyen-olyan céllal Budapestre, a másik plébániából, vagy Melkből, vagy akárhonnan. Tehát magyarán megmondva, a meglévő ingatlanunknak legalább a fenntartását tudni kellene biztosítani a meglévő keretekből. Mondok egy jó példát. Milyen csodálatos volt, hogy kitalálták az altemplomokba a urna elhelyezést. Hát csodálatos volt, mert bizonyos mértékig fönn tudtak tartani templomokat. De ugyanakkor, most nem akarok csúnyát mondani, hogy ennek egy része viszont azt eredményezte, hogy a hitélet csökkent. Konkrétan mondom, pünkösd hétfőn nem volt mise belvárosban, csak a ferenceseknél, biztos. Mert az nem ünnep. Mondja az atya a prédikáló székről, Jézus Mária, mondom, hova jöttem én misére? Tetszik érteni? Mert az csak világi ünnep volt, dehogy világi ünnep volt. Hát mert világi ünnep volt, mert szabad nap volt. De nem volt mise. Érti?
Igen. Annak örülök, hogy azt mondta, hogy a ferenceseknél volt mise,
ott
tehát
volt,
ott volt.
Na, de most igen. Bocsánat, most azért ne szakítsuk már szét, hogy a ferences
világos,
meg a trapista, meg a nem tudom én ki, mert lassan elsikkad a hitélet. Mert most azért nekünk ez az egész mindenség, Szentkuti kirándulóhelytől a milliárdig, meg minden, most én szerintem azért a lényeg az a hit, nem?
Így van, ezért is említettem az első helyen a rendházak, illetve plébániák működtetését. Az a fő feladat.
Azért jó lenne, ha ezt valahogy, és tessék már egyszer a civileket bevonni. Civileket.
Az fontos, hogy például én is egy civil munkatárs vagyok, 4 gyermekem van.
De,
és...
de ön dolgozik.
Igen, de ettől függetlenül természetesen nekünk is az intézményeink, alapítványainkban, ahol civilek, munkatársak, segítőink vannak, ők is, ez egy, nekem egy fantasztikus tapasztalat, hogy be vannak vonva a civilek, és biztos lehet növelni. Én azt gondolom, hogy látva más egyházi intézményeket, én azt gondolom, hogy a ferences rendtartomány élen jár ugyanebben, hogy szeretné, hogy a civilek ne csak úgymond végrehajtók legyenek, hanem a döntéshozásba, a gondolkodásba is be vannak vonva. Ez egy... Én most róluk tudok beszélni.
Én azt szeretném kérdezni, hogy abban a vízióban, ami Pannonhalmán nagyon jól dokumentáltan érzékelhető, hol tartanak a ferencesek? Van-e ugyanilyen kidolgozottságú vízió? Különös tekintettel arra, hogy 14 helyen eloszlik ugye 110 rendtag, ami átlagot tekintve egy 8 fő körül lehet, de bizonyára nem egyenletes.
Előbb utaltam is egy fél mondatra rá, hogy most új tartományfőnök van, és természetesen őt ez mozgatja és foglalkoztatja, és ő szeretne is fölállítani stratégiát, de valószínűleg nem 30 éves, inkább ez a 6 éves ciklus, amiben ő gondolkozik, de természetesen hát ezt is hangsúlyozza mindig, hogy 800 éve van jelen a tartomány Magyarországon, tehát hogy mindenképpen bármit, amit beruházást végrehajtunk, ott sem 6 évekbe gondolkozunk, hanem azt szeretnénk, hogy ezek több száz évig így működjenek. Most ezen, tehát a stratégia még nincs, de átadom Peregrin atyának.
Itt megint a stabilitás locira utalnék. Egy apátnak az ideje, az egy hosszú idő. Mi nálunk a tartományfőnöknek, házfőnöknek az ideje maximum 9 év. És ezért nálunk sokkal inkább spontánabb és változóbb a helyzet. Amiben szerintem mi el tudunk mozdulni, az, hogy egy-egy templom, egy-egy plébániai közösségnek a specifikus oldalát hosszabb távon kibontakoztatni, de abból is látszik, hogy ugye Pannonhalma Pannonhalmába gondolkodik egy helyben. Mi nálunk van 14 rendház. Ez egy egészen más terület. Ahogy mondtam, a vezetési struktúra is egészen más. Tehát ebből a szempontból mi szerintem soha nem fogunk tudni ilyen irányba ellépni. Mi egy más és adhokkabb irányultságú rend vagyunk.
Igen, itt az adhokságban az is benne van, hogy például most megkérték a rendtartományt, hogy vegyen át egy szakiskolát, vegyen át egy öreg otthont Kozármislenybe, egyik Jászberénybe, van másik Kozármislenybe is. Erre a rend akkor azt mondja, hogy hát próbáljuk ki. Hogyha egy ilyen felkérés érkezett a társadalomból, hogy itt segítsen a rendtartomány, akkor segít. Ha lenne itt egy hosszú távú stratégia, amiben ez nem illik bele, akkor azt kéne mondani, hogy hát ez most nem illeszkedik bele, nem tudjuk átvenni. Így most sokkal inkább megvan az a spontanitásnak a lehetősége, hogyha érkezik valamilyen megkeresés arra, akkor az atyák elég rugalmasan tudnak válaszolni. Ez egy ilyen felfogás, világos.
Ez egy stratégia lehet.
Így van.
Tehát én nem azt
ez egy stratégia, mondom, igen.
A Pannonhalma stratégiája, mert az a különbség, amiről Judit beszélt, az borzasztó fontos. De ha azt mondjátok, hogy a ferences rend stratégiája éppen az, hogy spontán akar lenni folyamatosan, akkor ennek a következményeit létre.
Tehát az állandó ötletelés az látszik, hogy az veszélyes. És ez most egészen nyilvánvaló számunkra szerintem. Amit próbáltam mondani, hogy a helyi specifikumokra való rátalálás az, ami, és hosszú távon annak a kiépítése. Ugye például én is ezzel szembesülök, egy nagyon, mit tudom én, triviális eset, hogy most beépítettek a folyosóra egy olyan világításrendszert, ahol nem kapcsoló van, hanem este, ha elhaladok, akkor kigyullad magától. A rendtársamat idegesíti, hogyha ő kimegy a WC-re, akkor miért gyullad ki az egész folyosó. Én azt, engem nem idegesít, és akkor erre azt mondja, hogy hát nem mindig te leszel a házfőnök. Na most én meg azt mondom neki, nem mindig leszel itt. És akkor, és ez az egész rendtartományra igaz, hogy vannak megoldások, és szerintem szép folyamatosan kicsiszolódik az, ami megmarad hosszú távon, és az, ami el fog halni, vagy ami nem lesz. Tehát helyeknek a specifikus voltára próbálunk szerintem rátalálni, azt stabilizálni, és reménykedni abba, hogy a következő házfőnök mondjuk nem azzal fogja kezdeni, hogy az előzőjét összerombolja, vagy egy egészen attól teljesen más ötletet keres.
Ezzel kapcsolatban akartam én is kérdezni, hogy itt a Pannonhalma az ugye egy helyre szóló dolog, az teljesen nyilván, hogy össze nem hasonlítható egy olyan országos szintű, teljesen heterogén dologa, de aztán tovább lépve azt szerettem volna megkérdezni, hogy például Peregrin, te viseled a felelősségét például ennek a Mátra Verebély Szentkúti projektnek olyan értelemben, hogy te kezdeményezted, vagy ez most egy rendtartománybeli kezdeményezés, vagy vannak ilyen helyi lehetőségek, mert akkor ez mondjuk mindjárt egy más felállás, hogyha egyes intézmények a saját területükön tudnak kezdeményezni, és ebben kapnak egy ösztönzést is például.
Szokták mondani, hogy jaj, hát, hogy mennyire fáradt lehetsz, mennyi dolgod van, milyen nagy dolog egy ilyen építkezés, mondani, nem vagyok fáradt, nincs annyi dolgom, stb. Mert a rendtartományban nagyon jól működik az, hogy mindenkinek megvan az a területe, amihez ő ért. Az Attiláik viszik az adminisztrációt, a gazdasági kérdéseket a projektben. Ott van mellettem a Lórán testvér, aki mérnök, aki mit tudom én, gépész, ért a lefolyókhoz. Én hozzá se tudok lőni, én csak hallgatom, amikor minden szakember elmondja nekem órákon át, mint hogyha én a csatornától a hangosításig mindenhez értenék, hogy most mi van. Én akkor megyek, hogyha mit tudom én, el kell intézni valamit, ha meg kell beszélni valamit, ha sajtó elé ki kell állni. Én egy kicsit ilyen sajtóarc vagyok ebbe a történetbe, vagy ha esztétikailag meg kell határozni valamit. És szerintem ez azt gondolom, hogy nagyon jól működik, nem megbeszélten és nem irányítottan, hanem inkább ilyen mostanára letisztultan, spontánon letisztultan, hogy kinek mi a területe, és utalunk át egymásnak, hogy ezt most te csináld, vagy küldjük oda azt a problémát, hogy most ő vele beszéld meg, ne én velem. Az indulás az pedig azzal kezdődött, hogy ugye a kommunizmus alatt teljesen lelakták az épületet, megmaradt az AIH-s titkárnak a beszámolója, abban van az, hogy a 60-as években az akkori egyházmegyés templom igazgató mindig meghívta a pártitkárt ezt-azt-amazt enni, inni, és amikor kellően ettek ittak, akkor mondta neki, hogy adjatok vissza még egy szobát. És így visszaivott, meg visszavett két emeletet a rendházból. Na most... Tehát így került vissza Szentkút. De ez teljesen felélt állapotban volt. Ha a kapcsolót kicseréltük, akkor utána gondolni kellett arra, hogy az egész vezetéket ki kell már cserélni, minden búcsú azzal. Tehát, hogy azon idegeskedtem, hogy le ne vágja a biztosítékot, ez az amaz. És ekkor született meg az közösen, az viszont közös elhatározás volt, hogy ne fódozgassuk az épületet, hanem egészébe gondoljunk át. Ez volt ez a közös elhatározás, amiből aztán megszülettek a különféle személyre szabott munkaterületek, vagy igen, ahol a megfelelő felelőse van.
Ez, hogy le van zongorázva, tehát egy Európai Uniós pályázat, forrás biztosítva van, tehát ha megfelelően költjük el, elszámoljuk, természetesen igen. Amúgy nem lehet belevágni, tehát akkor írják alá a támogatási szerződést, ha az önerőt biztosítja, így van a rendtartomány. Így van.
Számomra az az izgalmas, ahogy a ferences modell szervezett szociológiailag közeledik a bencés modell felé. Természetesen mindkét modellnek van jogosultsága, a köztes modelleknek is, attól függ, hogy milyen kontextusban mennyire tud eredményes lenni. Én a ferences modellt a Csaba atya tevékenységének egy, hát hogy is mondjam, egy filiáján keresztül érzékelem, a Torockói ház, építészmérnök öcsém rengeteget dolgozik ott, támogatja, és innen nézve az az érdekes, hát ugye ő, a Csaba atya egy két lábon járó élő szent, egy karizmatikus személyiség, mondhatni, hogy varázserővel rendelkezik, dől hozzá a pénz, ugye, mint tehát egy csodatevő emberhöz, nagy guruhoz, ezt mind pozitív értelemben mondom. A magyar kormány ilyen-on okokból szintén óriási pénzekkel támogatja, és hát ő hatalmas nagy munkát végez, rengetegféle célra, osztja szét a pénzt. Nem tudom pontosan, ezt nem tudjuk pontosan, hogy történik, mennyire támaszkodik szakemberekre, mennyire vonja be a filiáknak a vezetőjét. Torosszú esetében ez nem nagyon történik meg. Egy példát mondanék, erre kettőt mondanék. az öcsém felajánlotta, hogy vesz egy gépkocsit a filiának, gyerekeket ide-oda transportál, meg hát mindenféle célra. Ezt az összeget Csaba atya lenyúlta, majd ő eldönti, hogy hova legyen gépkocsi. Erre az öcsém dűbe gurult, és vett egy gépkocsit, nem a pénzt ajánlotta föl, és ilyen módon van a filiának egy gépkocsia. Biztos, hogy a pénz nagyon jó helyre került, nekem semmiféle kétségem nincsen, de valamiképpen, ami itt ebben a pannonhalmi modellben a segítők, az alvállalkozók, a dékánoknak a bevonása, ez valószínű, hogy folyamatosan alakul ki a ferences modellben, lehet, hogy Magyarországon ez már működik, a Csaba testvér körül ez valahogy a nagy szent improvizáció erősebb. Egy példát mondanék erre. Véletlenül a neten keresztül látja egy hírt, olvas az öcsém, aki statikus mérnök, a Nemzeti Színháznak a statikáját ő csinálta, nem a küllemét, kérem szépen a statikáját. Ez egy bonyolult dolog volt, hát egy jó szakember. Lát egy képet, hogy Csaba testvér vezetésével önkéntes fiúk megerősítenek egy támfalat országút mentén. Az öcsém ebbe a pillanatban fölkapta a telefont, és könyörgött, hogy állítsák ezt le, mert a támfal garantáltan le fog dőlni, és óriási katasztrófa lett. Hát ugye mi történt? Lelkes cserkészek ott elkezdtek támfalat építeni, mondjuk statikus mérnök vonása nélkül. Ezek a példák, jó példák, hogy itt még egy átmeneti állapot van Csaba testvér körül is, és hát nyilvánvaló itt az szakemberek.
Csaba testvér hangsúlyozottan ő nem ennek a tartománynak a tagja.
Nem, én most a ferences modellről beszéltem.
De a mint modell, hát, tehát nem ennek a modellnek.
Jó, akkor természetesen.
De nem ennek a modellnek a része, most ebből a szempontból.
Jó, itt akkor biztos, hogy van, mint ahogy nagy különbség van a földön, egyen óhoráció, ilyen módon többféle ferences modell is van, ezt tudjuk egyébként, hiszen hát a kedvenc szentünk életében, ugye ott még vita volt a regulában, hogy egy könyv vagy két könyv is lehet a ferenceseknek, a tudományt nem igen támogatta Ferenc atya, de már tudjuk, hogy az első ferences generáció már egyetemeket alapított, és Roger Bacon még autót is, önmozgót is tervezett, tehát már tudjuk, hogy különböző ferences modellek vannak, mindezzel együtt azért kíváncsi vagyok a véleményére.
Most Csaba atyára utalva, ugye ő tipikusan a Cyril előadásában elhangzott karizmatikus személyiség, és a Regula is, ez a rendszer ugye Szent Benedek életében már egy tapasztalatnak a gyümölcse, amikor belebukott ebbe. Nem véletlen, az elődök belebuktak a problémákba. Nem véletlen, hogy egy rend az alapítója után mindig egy nagy krízist él meg, amikor intézményesülnie kell a karizmának. Tehát Csaba atyától nem várhatjuk el azt, hogy intézményesüljön, ha ő kikerül az elemből, akkor a történet intézményesülni fog, ami azzal jár, hogy a karizma tompulni fog. Például engem a Csaba atyának a tevékenység, ami most csak példa, és nem, tehát nem minősítés, úgymond. Tehát én például személy szerint az egy olyan állás, Csaba atya mint egyén elviszi az egész történetet. Ki tud azokról a rendtagokról, arról a rendtartományról, akihez ő tartozik, a többi testvéreiről. Senki se tud róluk, senki sem beszél róluk. Az én szempontomból például tőlem az idegen, hogy ennyire kívül menjek, és én inkább azt mondom, hogy lehet, hogy nem élem meg olyan radikálisan ezt a karizmát, de fontosabb számomra, hogy én rám úgy tekintsek, nem mint Kálmán Peregrinre, hanem mint a ferences rendtartomány tagjára. Tehát ez megint egy modellbeli különbség, ami hatással, vagy ami annak az intézmény és karizma kérdésének a következménye.
Köszönöm szépen az előadóknak a színvonalas előadást, és ezt a tartalmas délelőttöt. Úgyhogy akkor mindenkinek jó étvágyat kívánok az ebédhez, és a délutáni szekcióban viszont látjuk egymást.